Már is folytatjuk a beszélgetést Svéda Dóra karrier- és üzleti coachcsal, a Coaching Centrum alapítójával, aki egyébként egyénekkel és csoportokkal is dolgozik coachként, erről beszélgettünk, és egy gyors visszakérdezés, hogy melyik áll közelebb most hozzád, mert ugye mondtad, hogy volt időszak, amikor inkább háttérbe volt az, hogy egyénekkel foglalkozzál, mert te magad nem voltál akár olyan hangulatban vagy állapotban akkor.
Most szívesebben foglalkozom egyénekkel, ennek az is az oka, hogy jelenleg pszichológiát tanulok, és nagyon izgalmas a tanulmányokat azonnal beépíteni az ügyfelekkel való munkában. Nyilván még nem vagyok pszichológus, de majd amikor...
De akkor ez a cél, erről nem is tudtam.
Igen, igen, ez egy nagyon fontos célom, pont emiatt, hogy integráltan tudjam majd kezelni az ügyfeleket, tehát, hogy akinek egyéb problémája van, azzal is tudjak majd foglalkozni.
Igen, mert ezzel kezdtük, hogy határvonalat kell húzni, hogy mi az, amiben egy pszichológus, mi az, amiben egy coach tud segíteni.
Persze, ez nagyon fontos, hogy a kompetenciáinkat lehatároljuk, így van.
És említetted, hogy a non-profit szektorban is dolgoztál, és 5 évig vezettél egy alapítványt, és itt azt, jól emlékszem, elsősorban női munkaerőpiaci projektekkel foglalkoztál. Miért volt ez fontos akkor számodra, és mit vittél tovább ebből az időszakból?
Azért volt fontos, mert éreztem azt, hogy olykor a nőknek egy támogató hálózat, vagy valamiféle mentorálás, egy külső támasz óriási lendületet tud adni. És ez egy kicsit így drive-olja is azt, aki segítő szakember, azt tudja, hogy ez az öröm, amikor látod, hogy valakinek az élete jobbra fordul, hogy elkezd önmagára újra rátalálni, vagy akár csak tényleg munkája lesz, és pénzt keres, akkor ez nekünk egy óriási öröm. És akkor ez egy kicsit ilyen függőség is, és aztán ezt tovább vittük, néhány évvel ezelőtt alapító társaimmal létrehoztunk egy egyesületet, a Seritlabet, amelynek a küldetése az, hogy a digitális szektorban, az IT-szektorban segítse a nőket eligazodni, megismerni azt, hogy milyen munkakörök vannak, mik a belépő szintek, ahol lehet karriert váltani, mit érdemes tanulni, és ez nagyon-nagyon izgalmas kis mini hálózattá nőtte ki magát, mert sok vállalat is bekapcsolódott, és segítenek, helyszínt adnak a különböző meetupokhoz, előadókat delegálnak, és ez szerintem fantasztikus dolog, hogy a nők összefognak, és egymást segítik. Nekem ez egy nagyon fontos küldetésem, hogy ezt tudjam így kicsit katalizálni.
Nekem erről az jut az eszembe, hogy az üzenet, amit át kell adni, talán az, hogy te is meg tudod csinálni. Hogy van azért egy jó pár olyan sztereotípia a társadalmunkban, hogy ez inkább férfias, ez inkább nőies terület, ehhez erre a területre inkább csak a fiúkat küldik a szülők. Tehát, hogy ezt mennyire tapasztalod, változik ez most már valamennyire, vagy itt most még tényleg komolyan kell dolgozni? Ugye itt az informatika és egy csomó szakterület.
Sajnos a sztereotípiák még mindig körülvesznek bennünket, azonban most már azt látjuk, hogy a fiatal, a munkaerőpiacra bejövő fiatal munkavállalók, vagyis lányok konkrétan, tehát a nőnemű munkavállalók, ők már tudatosabbak. Ők sokkal jobban meg tudják a határaikat szabni, a saját igényeiket megfogalmazni. Ennek nyilván számos oka van.
Tehát akkor a mai 20 évesekről
igen,
beszélünk.
Igen, igen. És ezt olyan jó látni, hogy ők például ebben tudnak példát mutatni a 40 pluszos nőknek, és
ez
egymást
érdekes,
is tudják.
Hogy ez visszahat akkor.
Igen, igen, igen. És hogy pont ne úgy kezeljük a különböző generációhoz tartozó embereket, ugye biztos hallott, hogy szándékosan nem mondom ki azt, hogy Y meg X generáció, mert ez is egy stigma.
Nem emberek, akartam, most igen, inkább azért mondtam, hogy 20 évesek.
Nagyon örültem is, mert hogy emberekről beszélünk, és tényleg olyan nagy eltérések vannak. Tehát egy 50 éves is lehet nagyon-nagyon penge digitális készségekben, és fordítva. Tehát én azt látom, hogy az tud jól működni, amikor az emberek számíthatnak egymásra. És ha ehhez tudunk jó fórumokat teremteni, akkor már a világért tettünk valamit, és ezt nagyon jó megtapasztalni.
Ugye a nők visszatérésével, vagy visszaillesztésével foglalkoztál abban az bizonyos 5 évben, azért azt gondolom nem volt egy egyszerű eset, vagy nem volt könnyű ez a feladat. Sok olyan élethelyzetet is láthattál, ami azért megterhelő.
Így van, igen, igen. Ebbe az irányba is képeztem magam, hogy például a bántalmazott nőkkel hogyan tudunk dolgozni, úgyhogy nyilván az álláskeresés témában ez egy ilyen nagyon erőteljesen traumatudatos segítést jelent. Tehát, hogy
tehát
valaki
az,
nem pszichológus,
be, hogy erre
de
nem is
legyen
gondol,
empatikus.
Mondjuk egy munkaadó
igen,
sem.
Persze, persze.
Hogy mondjuk aki hozzákerül, annak esetleg
hogy valaki azért zárkozott, mert a magánéletében éppen sérült, vagy valami olyan súlyos, nehéz krízisen megy keresztül. És egyébként erre a nagyon-nagyon sok munkáltató már nyitott. A munkáltatók terén érezzük azt, hogy egy ilyen befogadóbbá válik valahogy a szemlélet. Ez már elindult.
Van köze ennek a pandémiához, amikor egy picit jobban ráláttunk egymás életére, vagy hogy ugyanabban a helyzetbe kerültünk egyszerre sokan, akár vezető és beosztott, tehát hogy szerinted ez számít most? Még
mindenképpen számít. A pandémia alatt előtérbe kerültek ezek a nagyon fontos dolgok, ami az egymás iránti empátia, a türelem. Csak egyszerű dolgot mondjak, ugye nyilván a munkaterhelés az megvolt, de például tudtak rugalmasan a munkamegosztásban egymásnak segíteni azok, akik egyedül voltak otthon, vagy mondjuk egy bölcsödés meg egy óvodás gyerekkel. Tehát nagyon-nagyon klassz dolgokat tapasztaltunk meg. És tehát, hogy ahogy mondtam, az empátia, a türelem és a szolidaritás, azt nem győzöm hangsúlyozni, mert ezt olyan sokáig nem használtuk, ezt a kifejezést, és én nagyon örülök, hogy ez újra bekerült a szótárunkba.
És ugye azt mondtuk, hogy akkor ne különítsük el a generációkat, viszont az érdekelne, hogy mit gondolsz arról, hogy mondjuk a férfit és női vezetőt mennyire kell különkezelni szerinted? Mennyire kell esetleg egy női vezetőt másképp segíteni?
Ágazatfüggő is. Vannak olyan ágazatok, ahol akár a szakterület miatt jellemzően túlnyomó többségben vannak a férfi vezetők, és itt nagyon nehéz. Tehát amikor egy maszkulin közeg van, akkor nagyon-nagyon nehéz a női vezetőknek érvényesülni, hiszen többet kell bizonyítaniuk, bár csak ne így lenne, de ez még sajnos mindig így van. És akkor ilyenkor nem az a megoldás, hogy a női vezetőket kezdjük el turbozni, hanem a környezetet kezdjük el úgy alakítani, vagy a menedzsmentnek az elköteleződését nyerjük meg abba az irányba, hogy olyan környezetet teremtsen, ahol bizonyos dolgokat nem lehet megtenni, nem lehet viccelődni a női vezetőkön, stb. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a női vezetők témája az nem a nők problémája, hanem az egész társadalom problémája, és hogy mindenkinek fontos vele foglalkozni, hogy ez a valódi esély, egyenlőség megteremtődjön. Amiben mi tudunk segíteni, az mindenképpen az, hogy erősíteni a női vezetőket. A coaching folyamatokban ez egy nagyon fontos téma. És ugye megjelent az utóbbi években az influexpert jelenség, ez a szakértői influencerkedés végül is, és itt például biztatjuk mindig a nőket, hogy mutasd meg bátran a szakértelmed.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogy a közösségi médiában, vagy a LinkedIn-on megjelenjen a szakértelmével?
Így van.
Vagy az eredményeivel?
Így van. Igen, tehát hogy mindenképp a tartalom kerüljön előtérbe, nem pedig a külsőségek, és hogy bátran mutassák meg, legyenek büszkék a teljesítményükre, hiszen
mert nagyon... Mert nem vagyunk azok? Mi a tapasztalatod?
Nem, vagy? Sajnos ez tényleg egy valódi empirikus tapasztalat, hogy a nők nagyon ritkán büszkélkednek el a teljesítményükkel, még akkor is, hogyha lenne rá okuk, és ezt tudjuk egy picit segíteni, hogy ebbe az irányba, ez az influexpertkedés, ez erre mindenképp jó, hogy megláttatni az egyénnel, hogy mi az, amire büszke lehet, mi az, amit saját magának köszönhet, a saját képességeinek, munkájának, és akkor ezzel láthatóvá váljon, akár a kollégái számára, akár a külvilág számára. És ráadásul ez egy nagyon vonzó munkáltatói márka elem is, hogyha a fiatal bejövő munkavállalók számára azt meg tudjuk mutatni, hogy itt húsvér emberek dolgoznak, ők hogyan dolgoznak, és hogyan értékel azt, amit elértek a hivatás.
Most mondtad, hogy coaching folyamatokban veszel részt, meg közben még tanulsz is pszichológiát, tehát hogy egyszerre te azért szeretsz több dologgal foglalkozni, és amikor megismertük egymást, akkor is úgy emlékszem, hogy legalább háromféle dologban benne voltál, három céget vittél, és ebből az egyik volt az Art Coaching, az Art and Me. Ugye?
Igen.
Ezt csinálod azóta is.
Igen, ez még
megy a háttérbe. Mit jelent ez, ha valaki még erről nem hallott?
Az Art Coaching az egy olyan módszertani keretrendszer, amit a munkánkban úgy tudunk használni, hogy segítségül hívjuk a vizualitást. Egy példa, ugye nagyon sokszor a kliensek, hogyha egy nagyon beszorult helyzetben vannak, akkor nehezen tudnak saját magukról beszélni. És így megkérjük, hogy mondjuk rajzolja le, hogy hogy néz ki egy napja, vagy hogy néz ki a munkahelyén az irodája, és rögtön kifelé projektálja azt a sok érzést, ami ott dolgozik benne, amit nagyon nehéz szavakkal kifejezni, és ugye azáltal, hogy akár a finom motorikus tevékenységet elkezdi, tehát rajzol. Vagy tényleg extrém dolgokra is lehet gondolni, tehát néha gyurmáztatjuk őket.
De ez egy módszertan?
Persze, igen. Tehát nagyon sok anyagot használunk, képeket használunk, használjuk az alkotás folyamatát is, és egyénekkel és csoportokkal is nagyon
és mennyire nyitottak erre az emberek, vagy kik azok, akik inkább nyitottabbak, fiatalabbak, idősebbek, nők, férfiak, vezetők, beosztottak?
Amikor vállalati környezetbe visszük be ezeket a módszereket, akkor általában így sematikusan kínáljuk ezt be. Tehát azt nagyon diplomatikusan fogalmazok, hogy azt mondom, hogy fogunk használni vizuális eszközöket is. De azt semmiképpen sem merem előrevetíteni, hogy
rajzolnod kell.
Májva cukorral fogunk, meg hurkapálcával dolgozni, mert az lehet, hogy ijesztő. Tehát akinek mondjuk a rajzórával kapcsolatban vannak esetleg rossz emlékei, vagy az a hiedelme van saját magáról, hogy nem kreatív, akkor nem jó elijeszteni.
De csak, hogy mit gondolnak majd rólam a kollégáim, hogy én ebben hogy veszek részt? Nem tudom, hogy nyilván gondolom ez is felmerül.
Igen, igen, nagyon gyakran, viszont azt az önfeledtséget vissza tudja hozni az emberek életébe, ami nagyon-nagyon ritkán van meg a felnőtt életünkben.
Ez tehát a játszva tanulás.
Igen, engedélyt adunk a játékra, a szabad ötletelésre, az alkotásra. Nagyon gyakran kiemeljük a munkahelyi helyzetből a kollégákat, tehát mondjuk elvisszük múzeumba, kiállításra. Tehát olyan interiőrben dolgozunk, ami számára különleges, és felemelő, és inspiráló. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon sokrétű módszertani keretrendszer, olyan tulajdonképpen, mint egy bűvészdoboz, hogy mindig látom, hogy mi az, amit itt elő lehet venni, és nagyon jól meg lehet vele nyitni az embereket.
És ezt úgy képzelem egy picit, hogy azért ennek a motiváció egyfajta ilyen társadalmi jobbító szándék, nem? Tehát, hogy segíteni másokkal.
Igen, meg hát nekem ugye az a másik jobbító irányom ezzel, hogy ismerjék meg a kortárs képzőművészetet jobban az emberek.
Erre tehát, is gondoltam, igen, igen, egyfajta igen, ilyen hogy azt,
így van, így hogy azt az idegenkedést, hogy ami az emberek fejében olykor él, hogy a kortárs művészet az valamilyen fehér négyzeten egy fekete pötty, hogy ez alakuljon, és legyenek rá nyitottak, és olyan jó látni, hogy milyen sok inspirációt tud adni az embereknek, amit aztán utána tovább tudnak még a coaching folyamat után is gondolni.
És egyébként vannak akkor pozitív visszajelzések, meg most már akkor évekre visszatekintő eredmények?
Igen, igen, sőt, van olyan ügyfelünk, aki mondta, hogy akkor az évvégi céges bulit miért ne tarthatnánk itt a múzeumban, és akkor legalább támogatjuk őket is, meg nekünk is volt. Tehát, hogy így ez nagyon nagy eredmény szerintem, hogy a kreativitás, a művészet, az alkotás, ennek a feltöltő ereje, ez bekerül az embereknek a szabadidős elfoglaltságai közé is.
Én úgy emlékszem, hogy régen beszélgettünk arról, hogy pro bono is vállaltál ügyeket, vagy nem tudom, hogy csapatokat, vagy egyéneket inkább, de hogy ez megvan még, ez az irány?
Igen, most is dolgozunk, ez így van. Szerintem ez nagyon fontos, hogy vissza tudjunk adni olyan ügyfeleknek is sok mindent, amit mi kapunk, olyan ügyfeleknek, akik ezt nem tehetik
meg. Igen, ezt akartam kérdezni, kik ők?
Nagyon hátrányos helyzetben élő emberek, olyan emberek, akik nem tudnak megfinanszírozni maguknak a coaching folyamatot. Én dolgozom egy ingyenes mentor programban is, ahol, hát igen, ez még egy ez másik sapkám.
Igen, de hogy találnak meg téged, vagy te hogy találod meg a rászorulókat?
Sokan jelentkeznek hozzám, és mindig van egy a coaching előtt egy 15 perces feltáró beszélgetés, amikor az ügyfél elmondja, hogy milyen helyzetben van. És nyilván, amikor valaki egyedül marad 3 gyerekkel egy válás után, akkor én el tudom azt dönteni, hogy hogyan tudom őt támogatni. Illetve megyünk iskolákba, ahogy említettem, hogy a pályaorientáció az szívügyünk, pályaválasztási csoportfoglalkozásokat csinálunk gyerekeknek, tínédzserekkel foglalkozunk, különböző készségfejlesztő tréningeket tartunk nekik, tehát az iskoláknak a támogatása is nagyon fontos számunkra.
És itt beszélgettünk még az interjú előtt, hogy amikor mi megismerkedtünk, akkor egy kis kamasz meg egy nagy kamasz gyermeked volt, most viszont már hát sokat nőttek azóta, és egy nagy kamasz és egy egyetemista, hogyha jól tudom, hogy hogyan tudod összeegyeztetni az otthoni dolgokat, a munkáddal, ugye azt említetted, tehát hogy azért ez a rugalmasság megvan az életedben.
Igen, nekem az is nagyon fontos, hogy eldöntöttem, hogy jobban bevonom a pandémia alatt, hogy jobban bevonom a gyerekeket a közös életnek a menedzselésébe, és ez egy jó stratégiának bizonyult, mert nyilván az, hogy a gyerekek megfőznek egy ételt, vagy hogy jobban bevonom őket a házi munkába, azzal őket tanítom, magamat pedig tehermentesítem. Tehát egy olyan jó kis kooperációt találtunk ki.
Csapatmunka otthon.
Így van, amiben most már a páromat is be tudtuk vonni, ami mindenkinek előnyös. Hát nyilván nem mindig van kedvük házi munkát végezni, de azért pont amiatt látják, hogy ez fontos.
Tehát neked sincs.
Nekem egyáltalán is. Tehát én azt a rengeteg dolgot, amit csinálok, azt, tehát valaminek a terhére kell mindig az időt elvenni, és nekem az abszolút a házi munka, ez való igaz.
És a coach mennyire tudja visszafogni magát, hogyha a gyerekeknek a szakmai irányítása kerül előtérbe? Tehát ugye arról beszéltünk, hogy az egyik nagy kamasz, a másik egyetemista, tehát pályaválasztás, munkahely, iskolaválasztás, tehát hogy mennyire tudtál hátralépni, mint coach?
Nem tudok, azt érzem, hogy így, és szoktam is mondani, hogy pont a nagyobbik fiammal most leültünk, most új egyetemre fog járni, és hogy megtalálja azt, amit szeretne. Abszolút, tehát megterveztünk egy ilyen journey-t, hogy mi fog történni vele az elkövetkezendő 3 évben, mert nem tudom ezt levenni, ezt a sapkámat. És azt is látom, hogy az a fajta kommunikáció, hogy mi beszélgetünk az ügyfelekkel, tehát nyilván a kurs nyitott kérdésekkel dolgozik, azt a gyerekek is használják a hétköznapi életükben. Tehát ez egy fejlesztő tevékenység is, hogy ő látja, hogy lehet egy problémát megközelíteni, hogyan lehet egy másik embert egy nehéz helyzetből kiemelni. Tehát, hogy használják a saját életükben is a coaching eszköztárnak bizonyos elemeit, ami így beépül az életünkbe.
És mivel töltődsz? Mert nyilván a coaching ugyanúgy, mint a pszichológia vagy pszichológus területe, az egy rengeteg mindent kiad az ember magából, és rengeteg problémát vesz magára attól, akivel beszélget, vagy akinek segít. Ezt mennyire, vagy hogyan lehet kezelni, hogyan éled meg a mindennapokba, és hogyan lehet ellene tenni?
Igen, néha elszalad velem a ló, és elfeledkezem erről, de most már egyre tudatosabb vagyok én is, hiszen ebben azért példát kell mutatnom az ügyfeleknek. Nekem abszolút a művészeti tevékenységeknek az élvezetet, sokat járok színházba, kiállításokra, múzeum.
Tehát nem véletlen az art coaching.
Igen, igen, tehát nekem abszolút a képzőművészet az egyik legfontosabb feltöltő területem, és a másik oldalon pedig ott van a korcsolyázás és a Balaton. Tehát a Balatonnak a nézése, csak ülni a vízparton, az már nagyon fel tud tölteni.
Csak legyen ideje az embernek. Igen. Egyébként télen-nyáron?
Igen, igen,
hát,
igen.
Hogy bármikor
pont
szívesen
most
mész a
vasárnap csak egy egyszerű kirándulást tettünk a Balatonhoz, és ott sétáltunk, és a természetet csodáltuk.
Hogyha visszatérünk a szakmához egy záró kérdés erejéig, akkor szerinted mik most a fő félelmek, vagy mik most a fő irányok, és milyen válaszokat kell coachként erre adnotok?
A legfontosabb, ami minden ügyfelnél megjelenik, ez a stresszkezelés és az energiamenedzsment. Ha lemerültem, akkor hogyan tudom visszatölteni magam, pont amit te is kérdeztél. Tehát ez mindig valahogy megjelenik valamilyen, nyilván arányaiban, kisebb-nagyobb arányban a coachingban, tehát ez nagyon fontos, hogy az emberek kimerültebbek. Nyilván foglalkoztat minket az, hogy mi vesz bennünket körül, és ettől nem tudjuk magunkat függetleníteni, és az, hogy több a félelem, egyszerre több a stressz, akkor ez nyomot hagy bennünk. Tehát ez nagyon markánsan megjelenik. A másik az az embereknek az önmagukba vetett hite egy kicsit meggyengült. És azért itt nagyon sokat tud tenni egy coach, hogy nyilván objektíven, tehát nem egy ilyen rózsaszín felhőbe burkolás a cél, de hogy hogyan tudja a saját reális körülményei között visszanyerni az önbecsülését, megerősíteni magát, új irányok felé elmozdulni, ez egy nagyon-nagyon fontos része az életünknek.
És hát akkor ezen a téren még van sok feladat. Dóra, köszönöm, hogy mindezt elmondtad, itt voltál ma.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Svéda Dóra, karrier és üzlet, illetve Art Coach, a Coaching Centrum alapítója volt a vendégem. Gyere máskor is.
Köszönöm.
És ez volt ma a Woman Power portré keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636980980-as számra is, a műsort pedig visszahallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!